Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt, aki ezt követően Pietro Parolin bíborossal, a római szentszék államtitkárával, valamint Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkárával is találkozott. A szentszék közleménye szerint a szívélyes légkörben folytatott megbeszélések során a felek hangsúlyozták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát és a katolikus egyháznak a magyar közösség társadalmi fejlődésének és jólétének előmozdítása iránti elkötelezettségét, különös tekintettel a család szerepére, a fiatalok oktatására és jövőire, illetve a legkiszolgáltatottabb keresztény közösségek védelmének fontosságára. A találkozón ezen kívül bőséges teret kaptak az aktuális nemzetközi kérdések is, különös figyelmet fordítva az ukrajnai háborúra és a közel-keleti helyzetre. Donald Trump hibát követett el a szankciókkal, majd én ráveszem, hogy visszavonja azokat, nyilatkozta Orbán Viktor a La Repubblica újságírójának. A miniszterelnök hozzátette, megpróbáljuk majd megtalálni ebből a kiutat, különösen Magyarország számára. Emlékeztetett arra, hogy hazánk erősen függ az orosz kőolajtól és földgáztól, és ha ezek a források elapadnának, azaz energiárak elszállásához és akár ellátási kimaradásokhoz is vezethetne. Az Oroszországgal szembeni friss amerikai szankciók még nem is léptek hatályba, így egyelőre semmifajta kiesés nem jelentenek az ország energiaellátásában, de a kormány vizsgálja a helyzetet, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter felhívta a figyelmet, hogy a kérdésről Orbán Viktor a jövő heti Egyesült Államok beli látogatásán személyesen is konzultálhat majd Donald Trump elnökkel szükség esetén, miután elemezték, hogy ezek a döntések mit is jelentenek pontosan jogilag és fizikailag. Magyarország arra szólítja fel Brüsszelt, hogy vessen véget az Izrael ellenes politikájának, és vegye le napirendjéről az Izrael ellenes javaslatokat, ezekkel ugyanis csak a feszültséget szítják, közölte a tárcavezető, miután Gideon Szár izraeli külügyminisztert fogadta Budapesten. Leszögezte, hogy az emberiség továbbra is a veszélyek korában él, és újabb biztonsági kihívásokkal néz szembe, amelyek között a legfontosabb jelenleg az ukrajnai és a közel-keleti válság, és mindkettő esetében Donald Trump jelenti a békereményét. Megrendezték a valaha volt legnagyobb üzleti fórumot Magyarország és Izrael között, 62 magyar és 36 izraeli vállalat részvételével, közölte a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter üdvözölt, hogy a kétoldalú együttműködés semmilyen nyitott politikai kérdés nem akadályozza, ezért minden adott a gazdasági kapcsolatok további fejlesztéséhez. Kövér László az országgyűlés elnöke a kambodzsai királyság nemzetgyűlésének elnökét fogadta az országházban. A megbeszélést követően megállapodást írtak alá a két ország parlamentje, valamint a Magyarország gyűlés hivatala és a kambodzsai nemzetgyűlés hivatala közötti együttműködésről. Kövér László kiemelte, Magyarországot és Kambodzsát történelmi barátság köti össze, a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok jövőre lesznek 70 évesek. A tervek szerint 2028 végéig 2x3 sávos új közút, illetve 2035-re új vasútvonal épül a főváros és a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér között, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Szintén 2035-re tervezik megvalósítani a repülőtér 3-as terminálját, így az úttal és a vasúttal együtt 2,5 milliárd euró, vagyis 1000 milliárd forint értékű fejlesztés valósul meg Budapesten, ismertette Lázár János. Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert hozzátette, ezáltal akár Debrecenből, akár Győrből elérhető lesz közvetlenül a repülőtér. Új otthontámogatási program indul a közszolgálatban dolgozóknak, évi 1 millió forintos támogatást biztosítanak a számukra, közölt a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook oldalán. Hídvégi Balázs ismertette, a pénz kétféleképpen lesz felhasználható, egyrészt meglévő lakáshitel törlesztésére, vagy pedig egy új önerejének kifizetésére. Ismét sürgeti az ár és top kivezetését az Országos Kereskedelmi Szövetség. Közleményük szerint az élelmiszerárak március óta 5% alatti ütemben nőnek, szeptemberben pedig az éttermi árakkal kiegészített infláció is 4,7%-ra mérséklődött, márpedig a kormány korábban ehhez a feltételhez kötötte a kiskereskedelmi ár és top kivezetését. Országszerte elérhető és már igényelhető a térítésmentes influenza elleni védőoltás, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az oltás különösen ajánlott a 60 évnél idősebbek, a krónikus légzőszervi, a szív- és érrendszeri, illetve az anyagcserebetegségekben szenvedők, a csökkent immunitású személyek, továbbá a várandós vagy a gyermekvállalás tervező nők számára. A házi orvosok a napokban még türelmet kérnek. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett az ország északi felén kevesebb, másutt több napsütés várható a folytatásban, már csak futózápor lehet. Sokfelé lesz erős, viharos a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-6, napközben aztán 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár el Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Az imádott és elfeledett. Mécs László költészete. Papköltő és előadó művész. Ritka együttállás, tipikus magyar művészsors. Rajongói az egekbe emelték, Adi örökösének nevezték, támadói és irigyei a testi és lelki megsemmisítésére törekedtek. Trianon után saját verseinek előadásával öntött lelket a kétségbe esett magyarságba. Felvidéki, erdélyi körútjait francia és belga meghívások követték. A Sorbonon például 700 ember előtt szavalt. Verseit napilapok hozták, idegen nyelvekre fordították, kötetei jelentek meg. Rendkívüli sikereit a kisebbségi sorban élő magyarok között aratta, míg a Csonka Magyarország hivatalos irodalmi elismerései rendre elmaradtak. Mécs László, a premontrei szerzetes, költő, lapszerkesztő, előadó művész volt, akinek hivatása egybefonódott költészetével egy igen tragikus történelmi időszakban. Sorsa Hernádi Szent Istvántól Pannonhalmáig 1895-től 1978-ig ívelt. Középiskolát Kassán végzett, magyar-latin szakos a Pázmány Péter Tudományegyetemen volt. 1914-ben kérte felvételét a premontrei rendbe. Jászóvár, Nagykapos, Királyhelmec voltak fiatalkora állomásai. Előadó körútjai a környező államokban rendkívül sikeresek voltak. 1941-42-ben a Vigília című folyóirat főszerkesztője lett. 1945-ben azonban elhallgattatták. 1953-ban többszörös röpiratok terjesztésének vádjával 10 évi börtönre ítélték, melyből 3-at töltött le. 1956-ban rehabilitálták, majd újra lelkipásztori tevékenységet folytatott. 1978-ban ünnepelte pappá szentelésének 60. évfordulóját Pannonhalmán. Nem sokkal később ugyanitt meghalt. Most hallgassuk meg arszpoétikáját. Vadócba rózsát oltok. Május. Rózsáló reggel. Remény, ígéret, harmat. A szélbe fütyörészem a hajnalos vigalmat. Kószálni jött ma kedvem, apostolok lovára kapok, s vaktában érek egy messzi kis tanyára. A kakas még az olban pitymallatot rikongat, az égbe furt pacsirta fittyethány éji gonnak, dalától messzerebben bimbóról bánat szender, a ház előtti kertben a kis patkán egy ember. Apokaliptikus vad formája és nézése. A fél szemére vak, és helyén gödör van vésve, haja nyíratlan, félőz, bozontos, mint szakálla, bakancsa és kabátja dróttal van összezárva. A reggelt ráköszöntöm, mert testvérmúlt kíváncsi vagyok sorsára, s kérdem, mi jót csinálgat bácsi? Zord bömbölő beszéde minden zugot betölt, Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Nagy kert, s amerre nézek, 100 rózsa rózsa hátán, ráfutva fára, falra, ribiszkén ül salátán, vad összevisszaságban befonva minden ösvény, s bimbó bomol belőlük özönnel egy se fösvény. Közöttük ül, szemezget, e fél szent, félig őrült, s beszélni kezd, lemecve egy vadhajtást a tőrül, az élet mosolyogva száguldott hajnalhintón, harmatja, csókja égett minden új emberbimbón, s diplomaták, bitangok 5 évig kaszabolták ágyékok szép vetését, a földet letarolták. Fiam, szemem kilőtték, s mit elrontottak ők, Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Most konferenciáznak a nagy szélhámosok, hogy csírában megöljék, mi újra él, mozog, s még lakomákon dőzsöl ki milliókat ölt, Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Testvéri szánalomból, a szívem rádoromból, bátyám, én lelket oltok az evangéliumból, midőn kobzom jóságos zenéjű verset költ, Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Mécs politikai szereplése. Jobboldali érzelmű volt, és természetesen lelkesen üdvözölte a felvidék Magyarországhoz való visszacsatolását. Életét a fasiszta és a kommunista diktatúra politikai légköre is veszélyeztette, és Illyés Babits kritikája megkeserítette. Először akkor került bajba, amikor 1945-ben tudta nélkül megjelentették a Vigília akkori szerkesztői a Hitler ellenes versét, amelyben a Führert holdkórosnak nevezte. Íme a költemény, amely miatt a költő majdnem Auschwitzba került. Imádság a nagy lunátikusért. Népek éje. Halk haláltánclanton játszik a hold, mint sátáni fantom. Európa történelme kormos tornyán egy holdkóros megy a holdhoz. Biztos lépte, mintha szállna szárnyán, glóriázza vérpárás szivárvány. Bizton lép. Holdkórost, égő aggyal megáldottat, véd egy külön angyal. Jaj a nyárspolgári józanoknak, kik nem lettek részeg megszállottak, s úgy indulnak a holdkóros láttán, hős ő, hajszál biztos, mint a sátán. Úgy vezet megszállott milliókat, mint ki szem nem látta földi jót ad. Európa történelme tornyán zeng a vér, mint víz esőcsatornán. Imádkozzunk érte emberek. Míg a holdfantomra rámered, élünk úgy, ahogy. Most ne vezesse sorsunk más, költőse, bölcse, szentse. Meg ne szólítsd Isten, feltalál ébredni, s jön a világhalál. Mécs, mint jóhiszemű ember, szívesen adta oda verseit előadásra, olvasásra, és bizony, gyakran visszaéltek e bőkezőségével. Ez az eset is bizonyítja ezt, és a többszörös röpiratterjesztés, amellyel 1953-ban vádolták, ennek a nagyvonalúságnak és bizalomnak volt köszönhető. A Fogoly bíboros című műve Mindszenty Józsefről szól, és rávilágít a korszak lényegére. Mécs László, a Fogoly bíboros. Kemény az éj a véres cella mélyén, a sátán áll őrt kinn az éjszakán, és akit őriz, annak nincsen társa, csak a világot vádoló magány. Körötte szurony, géppisztoly és börtön, s hol a halál a szolgává lett földön a mártírokból légiót soroz, ti szabad népek, Moszkva börtönéből üzen nektek a Fogoly bíboros. Egyedül álltam Istennel hazáért, hogy ránk szakadt a gyilkos Ázsia, de boldog asszony zsoltárát zokogva velem jött népem millió fia. Gyilkos erő bár eltörte a kardot, Krisztus keresztje magasba tartott, szent égi jellet a Tisza táj felett. Ti szabadok, ti gondtalanul alvók, az én keresztem védett titeket. Úr Krisztusért, így szemben egy világgal, óvtuk elromlott árva kis hazánk, hogy véres testünk gátját át ne törje a tankcsordákkal járó szolgaság. Krem Cézárja küldhette az átkát, ha nem marad más, csupán az imádság. Csak Isten fent a halk csillagokon, és én tudtam, hogy népemnek az égből a szabadságot leimádkozom. Muhinál Ugrin, Tomori Mohácsnál vártam én is, hogy mozdul a világ, s nem hagyja veszni szemben Góliáttal a szabadságért harcoló fiát. Hisz azt védtük itt, ami a tiétek, a lelket, mely az oltáron égett, de karácsony éjjelén kialudt a fény, s magam maradtam, mint egykor a mester, a Golgotának égbe nyúlt hegyén. S rabbá lett népek sóhajviharával üzenek át az óceán felett. A szó, a színes, biztató ígéret nem elég már, ha nem követített. Éjfélre jár, s a rendült földnek hátán felétek indul poroszlónk a sátán. A szabadságért, ha harcolni nem mer, ha elhagyja az Úr Krisztus vitézét, szolga lesz a földön minden ember. Mert minden nap itt egy új bitót ácsol, minden óra egy új börtönfalat, minden tűnő perc elrabol egy lelket, s Krisztus nyájából semmi sem marad. Ha halljátok, hogy lánc csörög a földön, ha érzitek, hogy most zárul egy börtön, hóhír kezén, ha áldozat zokog, ébredjetek, ti gondtalanul alvók, hisz a mi sorsunk a ti sorsotok. Ha nem segítek, összedől a templom, és rabot szül a tört szívű anya, és 48 dicső csillaga helyén ott ég majd Sztálin vörös csillaga, hogy ki ne hunjon lelketek fénye, s a világnak utolsó reménye, ki még a szabadság képébe látsz, szabadság népe, tettel és imával ronzs le a véres börtönök falát. Kemény az éj a véres cella mélyén, a sátán áll őrt kinn az éjszakán, és akit őriz, annak nincsen társa, csak a világot vádoló magány. Körötte szurony, géppisztoly és börtön, s hol a halál a szolgává lett földön, a mártírokból légiót ostoroz, ti szabad népek, Moszkva bilincséből üzen nektek a fogoly bíboros. Később persze rehabilitálták, mint ahogy Illyés Gyula is, miután mélyen megbántotta, mint költőt. Mécs László így írt egy levelében Könnyű Lászlónak. Illyés Gyula nem lett nagyobb költő azáltal, hogy Legyen világosság című 6. kötetemet lepocskondiázta a Nyugatban, s főképp kifigurázta szociális érzékenységemet, jelezve, hogy a harmadosztályú vasúti kocsiban nem azért költöttem fel a padon elnyúló munkást, hogy éljen, de azért, hogy helyet csináljak magamnak. Hát így van ez, Laci. Lehet írni így is, úgy is, de minden gonosz indulat visszafizetődik egyszer. A költő a támadások miatt elkeseredve a 60-as években visszavonult, és belátta, hogy a magyar sorsot nem csupán mi igazgatjuk. Emlékeinek élt, és készült az örökké valóságra. Ekkoriban írta a Piros Csizmán őszi harmad című versét. Egyenes még jó gerincem, a lelkemen törés nincsen. Feszül még a lábam izmán mérföld lépő piros csizmám, de a csizmán őszi harmat, mázsás sólyú a könyharmat. Boszorkányság fonja sorsom a fekete párka orsón. Vágyam, csizmám, megkötötték pókhálókkal senki törpék. Menni kéne, ezer út van, s itt rekedtem Liliputban. Se tova, se té, nem visz már mesékbe piros csizmám. Örökségem verik dobra, s én nézem, mint bánat szobra. Vagy topogok egy helyt körbe, mint pányvásló mindörökre. Szívem szállna, mint a darvak, s vágyon, csizmán, könnyes harmat. László utolsó napjairól így írt Csévarga István irodalomtörténész egyetemi tanár a Vadócba rózsát oltott című tanulmányában. Elgondolkodtató és felemelő az Illyés kontra Mécs vita történetének záróakkordja. 1978. szeptember 15-én Illyés egy készfogás idejére meglátogatta a költőt. Szótlan találkozás volt ez, a szemek beszéltek helyettük. Illyés Gyula búcsúzóul mentegetőzve zavartan szorította meg a csontalan kezet. Béke jobbot nyújtva jókor érkezett, a sugaras dicsőségből a mellőzöttségbe szorult egykori vitatás ágyához. A kolostor cellájának fehér és kék ragyogásában helyreállt közöttük a személyes béke. Mécs László 3 nap múlva meghalt. Korzelszky Rihárd közlése a látogatás történetének anekdotikus végkifejletéről. Illyés abban a tudatban távozott, hogy aligha ismerte őt föl Mécs László. Pedig a találkozást követően Mécs csendesen megjegyezte. Azért rendesebben is felöltözhetett volna ez az Illyés. Mécs László, üveglegenda. Sem sivatagban, sem őserdőben nem lakott, emberi örömök alá mágiákat nem rakott. Ruhája rendes volt, s nem csupa folt, és mégis remete volt. Haját megfésülte, fehér neműt váltott, kalapjához tűzött jószagú virágot, nem hervasszá orcáját, mint az őszi hold, és mégis remete volt. Járt a munkásokhoz, járt a szántókhoz, járt menyegzőbe, temetésre, tengeri hántókhoz, ragyogott szeme, ha harmonika szólt, és mégis remete volt, nem volt rejtély, titok, mindenki megnézte, mindenki szerette, mindenki becézte, meleg, virágos ág volt, nem suta holt, és mégis remete volt. Nézte, szagolta, ízlelte, tapogatta a százszínű, százízű, százhangú világot, s hallgatta, tudta, mit árul ezer emberi szív, ezer emberi bolt, és mégis remete volt. Lakott Berlinben, Budapesten, gazdagban, Páriában, lakott Erdélyben, Erdőben, Pálban, Gyulában, Máriában, ezer húrú hárfája ezreknek szólt, és mégis remete volt. Ölelni akarta ezer édes Inda, de üvegbúra védte, üveglegenda. Átlátszó magánya mindig ráhajolt, és azért mindig remete volt. Mécs László, a kirándulás elmaradt. Az izgalom megszállta a falut. 110 gyerek ma éjjel nem aludt. 110 gyerek ma ébren álmodott, valaki vert egy nagy gyerekdobot, és meneteltek az áldott mezőn, játékra, szabadságra, éhezőn. Szép volt az erdő, a latorcapart, mindenki játszott úgy, ahogy akart. Sok szívpuzrán megnyílt a kislakat, s lődöztek arany kacajnyilakat. Nagy tüzeket raktak, lobogott a láng, körül táncolták, s mondták, is pilang. Magas fák mászni hívtak bátrakat, fényből verték az örömsátrakat, volt labdaverseny, volt versenyfutás, csuportöréshez kellett nagy tudás, felhőtlen égből hult cukoreső, édes lett sok száj, sok cukorleső. Egy virágzó vadkörte megörült, mert sok gyerek alája tömörült, s a lombok közt is ült pulyácska sok, s plébános úr pósából olvasott, fürödtek is, külön lányok, fiúk, apró hajókat vitt a vízi út, ugrált az 50 messzelen kölyök, 50 mozgó test vízben víz fölött. Így volt, 110 gyerek így álmodott, így kellett volna lenni, s a dolog elromlott, hogy megjött a virradat, esett, s a szép majál is elmaradt. Iskolaudvar, az eső pereg, az éggel együtt sír 110 gyerek, kiérti Istent, titkos terveit, miért ríkatja meg kedvenceit. Most millió vetésnek szomja van, ezer erdőnek szomjas lombja van, sok-sok szegénynek kenyérgondja van, s az Istennek mindenre gondja van. felhőkannákból mérföldek felett erdőket öntöz, búzát, réteget, s elázik közben egy kirándulás. Sok örömsátor, ábránt, kacagás. Ne sírjatok, aprócska magyarok! Mesénkben mink is így jártunk, nagyok. Akartunk menni szebb jövő felé, s viharsövény állt lábaink elé. Isten küldött egy véres felleget, vérzápor hullott, sírtunk eleget. Eláztatta az örömsátrakat, zokogás rázott gyávát, bátrakat. Új, szebb tavaszba, mint a madarak. Készültünk, s a majál is elmaradt. Ki érti Isten titkos útjait? Kedvenceit miért réghatja itt? Újabb kirándulásról álmodunk, s elindulunk, ha kivirul botunk. Mécs László, a királyfi három bánata. Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás mutató különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot, de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Maga adta nékem édessége tejét, úgy ajándékozt anyasága tejét, hogy egyszer földnek bennem kedveteljék. Isten tudja, honnan palástot kerített, aranyos palástot vállamra terített, fejem fölé égszín mosolygás derített. Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember királyúrának. Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám izent a köveknek. Szíve ment előttem előre, követnek. Amíg ő van, vígan élném a világom, nem hiányzik nekem semmi a világon, három bánat teszi boldogtalanságom. Az egyik bánatom, miért nem tudja látni egymást a sok ember, a sok-sok királyfi, úgy, ahogy anyjuk tudja őket látni. A másik bánatom, hogyha ő majd holtan fekszik a föld alatt virággá foszoltan, senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna, kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, s ezer hálamalom csak zsoltát mormolna, az én köszönetem így is kevés volna. Hogyha a föld minden színmézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom. Ez az én bánatom. Harmadik bánatom.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Elhangzott irodalmi műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyermekek, ma este Csukás István, Mérmóra Kandor című meséjének 11. részét halljátok, melyet Rudolf Péter olvas fel nektek.
Új utitársak a ládában. A ládát, amelyben Mérmóra Kandor és a kiscsacsi rejtőzött, a szomszéd nagyfiúra bízták, hogy adja fel a postára. Ám Jóska, így hívták a fiút, átfotiszta a délutánt, s csak este jutott eszébe a láda. De a posta már zárva volt, így hát hazavitte. Letette a lomos szobába, s így szólt. Majd holnap elviszem. Aztán csend lett. A Kandor már éppen ki akart mászni, amikor hangok hallatszottak. A kis csacsi visszahúzta Mérmót. Psz, súgta. Hallgass csak! Hallgatóztak, a lélegzetüket is visszatartva.
Az ördög vigye el, mérgelődött valaki. Nem tudok kimászni alóla. Pont rátették a lábamra ezt a ládát.
Emeljük csak meg, szóltak mások is. A láda egy kicsit megbillent.
Másszunk ki, súgta a kis csacsi. Segítsünk nekik.
Mérmúr felemelte a láda tetejét, és kiszólt.
Várjatok, kimászunk és segítünk nektek.
És azzal kiugrott a ládából, kisegítette a kis csacsit is, majd felemelték a láda sarkát.
Köszönöm,
szólalt meg az, akinek a láda alá szorult a lába.
Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam, én vagyok a Paprika Jancsi,
körbemutatott. És ezek a barátaim, Bóbice, a négerbaba, és Csinnadratta, az ólomkatona. Bóbice és Csinnadratta barátságosan elmosolyodott és meghajolt.
Én vagyok a kis csacsi, szólalt meg a kis csacsi. És ez itt Mérmúr, a rettenetes egérvadász,
tette hozzá kis gondolkodás után.
Hogy kerültetek a ládába?
Kérdezte Paprika Jancsi.
Utazunk, felelte a kis csacsi. Egy kicsit világot akarunk látni.
Vigyetek el minket is,
szólalt meg Bóbice.
Afrikába.
A kis csacsi Mérmúrra nézett, az bólintott.
Rendben van, szólt a kis csacsi, de még van időnk, csak reggel utazunk tovább.
Addig játszunk, ajánlott a Paprika Jancsi.
Játszunk, játszunk, mondta Bóbice és Csinnadratta is.
De mit? Kérdezte a kis csacsi.
Színházasdit,
mondta a Paprika Jancsi. Mindnyáján örömmel fogadták az ötletet. A ládát kinevezték színpadnak, arra állt fel, aki szerepelt. A többiek meg leültek elébe. Elsőnek Bóbice állt fel a ládára, és vékony hangon énekelni kezdett.
Sűs fel nap, fényes nap, kertem alatt aludaim megfagynak.
A többiek megtapsolták érte. Bóbice hajlongva köszönte a tapsot, majd átadta a helyét Paprika Jancsinak. Paprika Jancsi megköszörülte a torkát, és belekezdett egy versbe.
Megy a szőrös át a vizen, nagy a botja. Hogyha mégis visszajönne, mese volna. Ej, törököm, 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 adj garast.
Mindnyájuknak nagyon tetszett a szavalás, és meg is tapsolták érte Paprika Jancsit. Várták a következőt, ám a színpadra egyelőre senki sem ment föl.
Most mi következünk?
Súgta a kis csacsi Mérmúrnak.
Menj fel a ládára! De mit adjak elő?
Kérdezte Mérmúr.
Hát, tornázhatnál egy kicsit,
válaszolta a kis csacsi. Mérmúr fogta magát, felment a ládára, és elkezdett tornázni. Nagyon szépen csinálta. Eleinte zavarban volt, de később belejött. Paprika Jancsi meg is jegyezte elismerően.
Ez a valódi svéd torna.
Sok-sok tapsot kapott Mérmúr. Hajlongott is, alig akart lejönni a ládáról. Több jelentkező nem volt, no meg álmosak is lettek már. Így a kis csacsi javaslatára bemásztak mindnyájan a ládába. Jó erősen magukra húzták a láda tetejét, és dobogó szívvel várták a reggelt, mikor majd elindulnak világ körüli útjukra.
Kedves gyermekek, ma este Csukás István, Mérmóra Kandor című meséjének 11. részével búcsúzunk tőletek, melyet Rudolf Péter olvasott fel nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a testről és lélekről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője, Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien.
Épp testben, épp lélek, tartja a híres ókori szólás. A híres mondás a Krisztus utáni első-második században élt római szatíra írótól, Decimus Junius Juvenalistól származik, aki minden darabjában egy-egy fő kérdése témára kereste a választ. A 10. szatírában, melynek a témája Miért imádkozzunk az Istenekhez, olvasható az alábbi sor, Orandum est ut sit mens sana in corpore sano, és azért kell imádkozni, hogy egészséges legyen a lelkünk az egészséges testben. A latin mondat utolsó 5 szava idővel önálló életre kelt, és szinte már csak ezt idézik. Magyarul épp testben, épp lélek. A görög filozófia szerette a 3-as felosztást, vagyis az ember testből, pszichéből és lélekből áll. A testnek a betegsége, azt ismerjük, hiszen a testi betegséggel megyünk orvoshoz. A pszichének is vannak betegségei, akkor is orvoshoz, pszichiáterhez megyünk, vagy pszichológushoz, de az is meg tud betegedni. A lélek betegsége, mivel a lelket az Isten teremtette, az Istennel való kapcsolatnak az eszköze a lélek, ezért a lélek betegsége a bűn, a halálos bűn. Ezért a lelket az Isten tudja meggyógyítani. És amikor imádkozunk, amikor kérjük, hogy gyógyuljunk meg, mindenképpen kérjük a léleknek a gyógyulását. És a lélek egészsége, azt úgy is mondjuk, hogy valaki igaz ember, az életszentség útján jár, valaki szent életet él, mert szereti az Istent, és őt követi egész lényével. Persze ez kiad a pszichére és a testre. Ezt a 3-at nem lehet egymástól elválasztani. Valaki úgy fogja fel, hogy a testnek a betegsége váltja ki a pszichének és a léleknek a betegségét. De persze lehet más irányból is nézni, valakinek a gondolkodásmódja olyan, hogy elég önromboló, vagy rossz az önképe, vagy elég negatívan gondolkodik a világról, értékekről, és ezért az a rossz gondolkodásmód, és persze ez érzelmekkel is jár, ez hat vissza a testre, és akár a lélekre is. Vagy valakinek súlyos bűnei vannak, és ez is visszahat a testre és a pszichére. Mi egy egység vagyunk, az egész lényünk egy egység. Az Isten így teremtett meg bennünket, ezért ezeket nem lehet külön választani. Amikor nézzük a testnek a jelzéseit, akkor azért rá lehet kérdezni arra, hogy a test, a testi betegség, az mit üzen nekünk. Varga László püspök atya mondta, az Isten mindent megbocsát nekünk, a testünk azonban semmit. Érdekes ez a mondat, bárki bármilyen bűn követel. Lehet, hogy a halálos ágyán bánja meg, de az Isten minden bűnt megbocsát. Aki tiszta szívből bánja bűneit, az Isten mindent megbocsát. A testünk másképp működik. Persze itt nem beszélünk megbocsátásról, ilyen értelemben egy személy bocsát meg a személynek, de ha valaki az egészségét tönkretette, persze egy ideig lehet, hogy még vissza lehet állítani az egészséget, de egy szent után már nem. Valaki végérvényesen úgy élt, hogy olyan következményei vannak, amit nem lehet visszafordítani, akár halálos következményei is lehetnek. Valaki belehal abba az életmódban, ahogyan élt. Ezért az Isten mindent megbocsált, a testünk azonban semmit. Az is egy érdekes kérdés, hogy nem csak az, hogy az emberek miért lesznek betegek, hanem hogy az egészséges emberek miért teszik magukat tönkre. És itt persze megint előjön a pszichés, a gondolkodásmód, ki hogyan gondolkodik az életről, önmagáról, másokról, az élet értelméről, magáról, az Istenről. Ez alapvetően meghatározza a gondolkodásmód, megint az érzelmeket, az érzelmek kihatnak a testre, és persze mindig ott van a lélek. Amikor valaki beteg lesz, mindig felteszi a kérdést, de hát miért? Miért én? Miért most? Miért a rák? Miért kell fiatalon meghalni? Valaki miért halt meg, hiszen egészségesen élt. A másik meg olyan egészségtelen éli az életét, és most már ki tudja, 80-90 éves, és nincs semmi különösebb baja. Mire tanít meg bennünket a betegség? Vagy mit üzent nekünk? Az emberek, különböző filozófiák, vallások különböző módon értelmezik a betegségeket. A nyújt szerint mi magunk váltjuk ki a betegséget. Ez a gondolkodásmód szerint a testi betegségeinket egyedül a lélek okozza, és a gyógyulását is egyedül a lélek tudja megadni. Vannak olyan felfogások és keresztény embereknek a felfogásai, akik azt mondják, minden betegség az Isten büntetése. Ez különböző Ószövetségben volt nagyon erős ez a felfogás, ha valaki beteg, akár leprás, vak, bármi baja van, az ő vagy a szülevő családnak a bűneit az Isten megverte, és ezért van a betegség. De gondolkodnak úgy is, hogy ilyen biofizikai zavar, vagy például a reinkarnációs modell, akik lélekvándorlás vallják, a negatív karma következménye. Vagy egyfajta illúzió, ezt a gnoszticizmusok vallják. Vagy például a buddhizmus azt mondja, hogy a világhoz hozzátartozik, nem lehet kikerülni. Azonban a meditációval meg lehet szabadulni az egótól és ezáltal a szenvedéstől. Csak néhány gondolat, hogy ki mit tart a betegségről és annak az okáról. Azonban a betegség az misztérium. Van, amikor egyértelműen kiszámolható, az orvos mondja is, ha nem hagyja abba a cigarettát, az italt, ha nem fogy le, ha nem mozog, ha nem él egészségesen, ha ilyen sok stressz ez az életében, akkor ez és ez lesz a következménye, ami már mérhető is elkezdődött. Valamikor elég könnyen kiszámolható, hogy az életmód hogyan válik betegségé, vagy a gondolkodásmód hogyan válik életmóddá, az életmód pedig hogyan válik betegségé. Azonban van, amikor egyszerűen nem értjük, hogy miért. Amikor valaki egészségesen élt, soha nem dohányzott, és mégis például tüdőrák betegségben szenved. Más meg cigarettázik, és neki meg nincsen semmilyen baja. És akkor ő miért lett beteg? A betegség az misztérium. Nemes Örön atya, aki Japánban volt 44 évig misszionárius, őnek is volt rákos betegsége. És ő mondja azt, hogy amikor megkapta a betegséget, először úgy nem is akart élni, nem is foglalkozott vele, ha meg kell halni, akkor meg kell halni. Nem is akart először, hogy segítsenek neki. Azonban elkezdett gondolkodni azon, hogy ezzel a betegséggel most mit lehet tenni. Amikor a műtét előtt áll, és felvázolták neki az orvosok, hogy milyen lehetőségek vannak, akkor elkezdett gondolkodni azon, hogy hogyan viszonyuljon a rákhoz. Idézem az ő szavait, volt még egy hetem az operációig, és minden nap azzal foglalkoztam, hogy hogyan viszonyuljak a rákhoz. Ugyanazt a stratégiát követtem, amit a megbolondulásnál elmondtam. Arról, hogy rákos vagyok-e vagy sem, nem dönthetek. De hogy hogyan viszonyulok a rákhoz, arról igen. A betegségben is értéket kellett találnom. Eddig az idézet, és utána Ödön atya, hogy tud úgymond barátságot kötni a rákkal. Ez nem azt jelenti, hogy a rák az jó, de hogy hogyan tudja megtalálni a helyes hozzáállást. Megint őt idézem. Az első, hogy nem hirtelen halok meg, hogy milyen értékek vannak benne, arra válaszol. El lehet búcsúzkodni, bocsánat lehet kérni, fel lehet készülni a nagy útra. A második, hogy megértette, mit jelent, hogy a betegség misztérium. Nem szabad megkérdezni, hogy miért vagyok rákos. Eddig megint az idézet, vagyis persze fel lehet tenni a kérdést, de sokszor a miértekre, ez a miért, az Isten hol van, miért, egyszerűen nem tudjuk a választ. Mert a betegség misztérium, annyi mindenből összetevődik, itt a genetikától kezdve, hogy a környezetszennyezés, hogy milyen vegyszereket eszünk, beszívunk, az idegrendszeri sajátosságok, és ez csak néhány dolog, de egy összetett valóság, de nem tudjuk, hogy mi az. Azonban az igazi egészség az maga az életszentség, a léleknek az egészsége, a megtérés, az Istennel való kapcsolat, az ő szeretetében való élés. Mindent meg kell tenni, és az ókori mondás szerint azért kell imádkozni, hogy épp legyen mind a testünk, mind pedig a lelkünk. Hogy a testünk mennyire lesz egészséges, azt sokszor nem tudjuk. De a lélek egészségért meg tudunk tenni, az Isten mindent megbocsát, a szentségek gyógyítanak, vagyis a lelki egészség mindenki számára a maga teljességében elérhető, mert kell az én hozzáállásom, az Isten pedig minden kegyelmet megad hozzá. Ezért imádkozzunk azért, hogy teljesen egészségesek legyünk, és különösen a lelkünk eljusson az Istenben a teljes egészségre.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a testről és lélekről elmélkedett. További tartalmas rádiózást kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!